Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Amen. Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, akitől jön minden jó adomány és tökéletes ajándék az életünkbe. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, kezdjük meg Isten dicséretét a 232. énekünk éneklésével, a 232-es dicséretünk első versét fennállva, a fönnmaradó verseit pedig a helyünket elfoglalva énekeljük. Így kezdődik, hiszek a mennybéli egy Istenben, mindenható és kegyelmes atyában. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, és benne bennünket, hogy egyszülött fiát adta érte. Amen. Isten igéjét a 130. Zsoltárból hallgassuk meg. A 130. Zsoltár valamennyi versét olvasom. Zarándok ének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat. Várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Folytassuk a zsoltáros imádságát elcsöndesedve. Urunk, köszönjük a kegyelmi időt, amit adtál. Adtál, hogy itt éljük a földön, és köszönjük a külön kegyelmi időket, amikor találkozást készítesz magaddal nekünk. Bocsáss meg, hogyha mindennapivá válhatnak ezek a találkozások, hogyha csak az időt érezzük, de a kegyelmet nem találjuk, vagy nem akarjuk meglátni, vagy nem látjuk meg, hogy mennyire rá vagyunk szorulva nap mint nap a kegyelemre. Kérünk, hogy tedd újra nagyon édessé, nagyon bátorítóvá, nagyon erőssé számunkra ezt a szót, hogy kegyelem. Kérünk, hogy te, aki ebben mutattad meg magad elsősorban, hogy te kegyelmes, irgalmas, szerető és megbocsátó Isten vagy, kezd újra életre a szívünkben mindezeket a szavakat, mindazokat az élményeket, amik ehhez fűződnek. És kérünk, hogy kezd életre a szívünkben az imádságot, hogy egyre tisztább, egyre igazabb, egyre téged dicsőítőbb legyen. Jézusért, ami megváltónkért és barátunkért kérünk, hallgass meg, Atyánk. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljünk, és a gyerekek is elindulhatnak a gyülekezeti terembe, hogy a saját maguk korosztálya szerint tiszteljék Istent. A 130. Zsoltár első két versét énekeljük. A 130. Zsoltár első két versét így kezdődik. Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen. Isten igéjét az előbb hallott ige szakaszból, a 130. Zsoltár 5. és 6. verséből olvasom újra. Várom az Urat, várja a lelkem és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Ez a Zsoltár is olyan, mint a legtöbb ige az a Szentírásban. Olvassuk vagy hallgatjuk, és van, hogy úgy érezzük, hogy döbbenetesen beletalál az életünkbe. Hogy olyan megdöbbentő szókimondással beszél az életünk állapotáról, ahogy mi talán nem mernénk még az Isten előtt se. És mégis úgy érezzük, hogy ez a szavak belőlünk szólnak. És van, hogy olvassuk, hallgatjuk ezeket a mondatokat, a mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg a szavamat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. És úgy érezzük, hogy ehhez most nekünk valami kevés közünk van. Hogy most, hála Istennek, nem mélységeket járunk az életben, hanem magasságokat. Vagy ha nem is magasságokat, de az életünk folyik a maga rendes, jó medrében. És ha ilyenkor kerül elénk egy zsoltár, ami arról beszél, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram, akkor hajlamosak vagyunk tovább lapozni azzal, hogy ehhez a zsoltárhoz, ehhez az imádsághoz hangulat kell. Különben sem lenne hiteles tőle most, ha ezeket a mondatokat mondanám, vagy olvasnám, vagy imádkoznám. És keresünk olyat, ami jobban passzol a gondolatainkhoz, hangulatunkhoz. A kérdés az, hogy kezdhetünk-e vele valamit, amikor ilyen zsoltár kerül elénk, vagy hátat fordíthatunk neki azzal az álmagyarázkodással, hogy ez nem hiteles most az én számból. Mit teszünk, hogyha ez kerül elénk a napi igeolvasás kapcsán, vagy ezen a vasárnapon, és úgy érezzük, hogy nem vagyunk mélységben. És azt hiszem, hogy jó tudni azt a választ, hogy be lehet járni ezt az utat, akkor is, ha nem a mélységben ülve szólal meg ez a zsoltár. Mert hogy a bűnbánat az nem feltétlen, és nem elsősorban hangulat és érzés. Van, hogy az is. Van, hogy valóban a földre nyomnak bennünket az elrontott dolgaink, vagy egyszerűen csak egy olyan találkozás önmagunkkal, ami megint összetiporja bennünk azt az illúziót, hogy jók vagyunk. Van, akkor úgy érezzük, hogy a mélységben ülünk. De egy hétköznapi vasárnap, értsük jól, a 130. Zsoltár ugyanígy lehetőséget ad egy csendes magunkba szállásra. Segít abban, hogy újra tudatosítsuk, hogy Isten, aki nekem atyám, szent, én pedig nem vagyok az. Hogy az én utaim, azok természettől fogva nem az ő útjai. Hogy az én gondolataim alapvetően és az indítékaim nem az Istenével egyeznek. Ahogy nagyon sok szavam tettem sem. És ha csupán én igyekszem az Isten felé, akkor tényleg olyan messze vagyok tőle, mintha én egy gödörben ülnék, és az Úristen meg, hát, mint ahogy a gyermekként képzeltük, ott valahol fönt ülne az egyik magas felhőn. Időről időre el kell jutnunk ide, nem csak a nagy összetöretések idején, hogy az Isten nagy, én pedig messze vagyok tőle. A zsoltárnak is ez a felirata, hogy zarándok zsoltár. Vagyis egyike annak a 15 zsoltárnak, amit nagy ünnepre menve az Isten népe, ahogy a jeruzsálemi templomba igyekszik, újra meg újra elénekelt. És ott van közöttük a bűnbánati ének is. Mert az Istenhez vezető útnak része a bűnbánat is. Nem csak az, de része kell, hogy legyen. Ha megnézzük az Zarándok zsoltárokat, ott van minden. Áldásmondás, hálaadás, könyörgés szabadításért, emlékezés az Isten korábbi tetteire. De ezek között helye van a bűnbánó zsoltárnak, a bűnbánó imádságnak. És helye van a mindennapi életünkben a bűnbánó imádságnak. Mert ez is vezet az Istenhez. És ha benned van a vágy, hogy közelebb kerülj az Istenhez, hogy még inkább az ő útjain járj, akkor ne hagyd ki ezt a részét az útnak, a bűnbánatait. Hanem állj oda az Isten elé, bevallva azt, hogy valóban messze vagyok tőled. Aztán úgy folytatódik az imádság, ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. És az egyik ige magyarázó azt írta erről a versről, hogy milyen különös, hogy milyen ingatag lábakon állt az Ószövetségben a bűnbocsánatba vetett hit. Hogy ezen gondolkodik valaki az Isten népéből, hogy mi van, ha az Isten számon tartja a bűneit. És elgondolkodtam ezen, és arra jutottam, hogy semmi különös nincs ebben. Hiszen az emberi kapcsolatainkban nap mint nap azt tapasztaljuk, így vagy úgy, hogy számon tartjuk egymás vétkeit. Általános iskolás voltam, amikor az osztályfőnököm csak úgy mellékesen említett egy volt kollégájának a történetét, a mai napig megragadt bennem. Azt mondta, hogy volt ennek a tanár kollégájának egy notesza, ami mindig vele volt, és ha valaki bármi bántót mondott neki, bármi sértőt, akkor ezt szépen fölírta, szó szerint, dátumozta, és az ott lapult a noteszben. És az a notesz mindig ott volt vele. És amikor következőben összetűzésre került valakivel, akkor bízvást bátran mondhatta, hogy te beszélsz nekem, aki ilyeneket mondtál. És hát ugye mi erre az első önkéntelen reakciónk az ilyen támadásra, mikor mondtam én ilyet? És akkor föllapozta szépen a noteszét, és akkor megmondta, hogy 1986. december 3-án délután 2 órakor. Azt hiszem, kevesen lepődtek meg rajta, akik ismerték, hogy ő maga vetett véget az életének. Mert nyilvánvaló, hogy nem lehet sokáig, és főleg nem lehet jól így élni, hogy a bűnöket ennyire számon tartjuk. De számon tartjuk őket nagyon sokszor. Ezért vannak újra meg újra veszekedéseink olyan vázra fölfűzve, hogy elindulunk valahonnan, és eljutunk a régihez, a régi megbántásokhoz, a régi szavakhoz, a régi bűnökhöz. Csoda-e, hogyha ezek után megfordul a fejünkben, hogy Istenem, te tényleg nem tartod számon a bűneimet? Annyi kedves hívő emberrel beszélgettem, akik az egyik mondatukban dicsérik az Istent, hogy milyen jó, hogy milyen megbocsátó, hogy a Krisztus véréért minden bűnüket eltörölte. És aztán néhány mondat után azt mondja, hogy tudom én, hogy az Isten ezért meg ezért a bűnömért engedte meg az életembe ezt a nyomorúságot. Vagy azt mondja, hogy nem tudom, mit vétettem, hogy az Isten ilyen helyzetbe enged engem. Most akkor Isten számon tartja a vétkeinket, vagy elengedi? És azt gondolom, hogy egy dolgot tehetünk, ha ezzel a kérdéssel valóban szembe akarunk nézni, ha ez ott feszül bennünk, azt, amit a zsoltáros, hogy a kérdéssel együtt kimondjuk a választ is. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, kimarad meg akkor, de nálad van a bocsánat. Ezért félnek téged. Erről szól a kijelentés, hogy az Isten megbocsátja, sőt eltörli a vétkeket. És már az Ószövetségben azt mondja Isten, ha a vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. És máshol azt mondja Isten, megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Az Isten újra meg újra kimondja a népének, hogy nem tartom számon a bűneidet. És ezért lehet az, hogy Szenci Molnár Albert, amikor énekversekre ültette ezt a Zsoltárt, akkor ő már nem kérdésként mondja, vagy nem úgy mondja, hogy számon tartod-e, Uram, hanem azt mondja, ha Uram, bűnünk szerint minket büntetnél meg, de tudjuk, hogy nem ezt teszed. És hogy miért teszi ezt az Isten, hogy miért tud így felejteni az Isten, az titok. És jó ezt elfogadni. Az ószövetségi ember még nem tudott Krisztus váltságáról. Neki az Isten megbocsátása egy nagy-nagy titok volt, és elfogadta is elég volt. És nekünk, akik ismerjük Krisztus áldozatát, nekünk tudni kell, hogy még nagyobb titokkal állunk szembe. Titok az Istennek ez a szeretete. Titok, hogy az Isten örökre behunja a szemét a vétkeink előtt. De ő ezt választotta, és ez elég a megtartatásunkhoz. És ebben megerősödve kezdhetünk el olyan emberekké válni, akik maguk is képesek nem számon tartani a másik vétkeit, elengedni. És mindezek után hangzik el a Zsoltárban, várom az Urat. Várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt. Mint az őrök a reggelt. Gyönyörű ez a kép, és hatalmas hitvallás. És sokáig csak azt hallottam ki belőle, hogy milyen nagyon várja az Istent. Míg egy igemagyarázatban rá nem döbbentem arra, hogy sokkal hangsúlyosabb az, hogy milyen biztosan várja az Istent, hogy az Isten biztosan jön. Mert választhatott volna 1000 képet a Zsoltáros a várakozásra, de ő azt mondta, hogy úgy várom, mint az őrök a reggelt, a nap felkeltét. Hát ha valami biztos ebben az életben, ahol ugye azt mondjuk, hogy semmi sem biztos, az, hogy fölkel a nap, bármi történjen is, az biztos. És erről szól ez az igevers, hogy az Isten olyan biztosan eljön hozzám, mint ahogy fölkel a nap. Akkor is, ha még nem látom jelét, akkor is, ha még nem érzem, hogy közeledne. Nincsen ha, majd eljön Isten akkor, ha. Nincsen talán, jön és kész. És ebben meg kell erősödnünk, különösen egy olyan közegben, egy olyan világban, ahol csak talánok vannak. Hát lehet, hogy. Reméljük, hogy. De itt egyértelmű arról szól, hogy biztos. Samuel Beckettnek egy modern drámaírásnak, egy nagy alakjának van egy színdaraba, a Godóra várva. És hát ez jól kifejezi azt, ahogy mi várni szoktunk, vagy sokszor várni szoktunk. Két alak ül a színpadon, és várja Godót, aki ha minden jól megy, akkor valami reményt, valami biztatást, valami segítséget hoz az életükbe. És egyébként már nagyon régóta várják. És egyébként az egyikük már nem is biztos benne, hogy valaha is megígérte Godó, hogy jön. De hát várnak. És nem csinálnak semmit, csak fölállnak, leülnek, kínlódnak. És aztán jön az üzenet, hogy Godó ma sajnos nem tud jönni, de majd holnap. És akkor kezdődik ugyanaz a meddő, reménytelen, más tenni nem tudó várakozás. És jön a következő üzenet, hogy sajnos ma sem tud jönni, de majd holnap. És sokan próbálták értelmezni ezt a drámát. És sok elemző azt mondja, hogy hát ebben a műben Godó valahogy az Istent jeleníti meg. És olyan lehangoló, hogy sose ér oda. És akkor meg is kérdezték a szerzőt, hogy mi ez a nagy pesszimizmus? Hát miért mondja azt a dráma, hogy nem jön Godó? És akkor Beckett azt válaszolta, hogy nem gondolja, hogy pesszimista az ő műve. Ő nem mondta, hogy nem jön el Godó. Hát de nyilván az se, hogy igen. Ő azt mondja, hogy talán eljön. Ezzel szemben áll a Zsoltárosnak a kijelentése. Várom az Urat, mint az őrök a reggelt, amelyik nem talán eljön, hanem már útban van. És ez a várakozás a Szentírás tanúsága szerint nem üres ücsörgés, nem killódás, hanem aktív és örömöt előrevetítő várakozás. És ebből születik a Zsoltár utolsó verse. Az az ember, aki a mélységből kiáltva indult, akitől látszólag olyan messze volt az Isten és a bűnbocsánat, most másokat bátorít. Azt mondja, bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Válaszul Isten üzenetére, és folytatva a 130. Zsoltár imádságát, a 130. Zsoltár 3.-4. verseit énekeljük, így kezdődik, én nékem reménységem, vagyon csak Istenben. Elcsendesedve folytassuk az imádságot. Urunk, úgy ismert meg téged először a néped, mint szabadító Istent. Úgy ismertünk meg mi is gyermekkorunktól fogva, amikor meghallgattad a gyermeki imádságainkat, amikor segítségért, szabadításért kiáltottunk. Aztán így ismertünk meg téged, amikor Krisztust megláttuk. Krisztust, aki kihozott bennünket, a bűntudat, a bűn és az elítéltség állapotából szabadságra, Isten gyermekségre és örömre. És így ismertünk meg azóta annyiféleképpen, annyiféle szabadításban, Urunk. Bárcsak újra meg újra emlékeznénk. Bárcsak újra meg újra visszaemlékeznénk, hogy honnan emeltél föl bennünket. Bárcsak ne felednénk, hogy kik voltunk, és hogy kivé lettünk benned, Urunk. Bárcsak ne csak akkor kérnénk a bűnbocsánatot, amikor nagy szükség van rá, hanem újra meg újra. Így jövünk most eléd, együtt is megvalva, hogy rád szorulunk bocsánatodra, népedként, és külön-külön is. Urunk, bocsáss meg nekünk a mulasztásainkért, a szavainkért, azért a lélekért, ami sokszor bennünk működik, és nem tőled van. És kérünk, hogy adj szent lelkedet. Ő újítson meg bennünket, ő mozgasson, ő vezessen, ő indítson, ő adjon jó szavakat jókor a szánkra, fiatalnak és idősnek, tapasztaltnak és tapasztalatlannak. Urunk, te tudod ezt egyedül megadni. Add is megkérünk. És Urunk, hadd könyörögjünk azokért, akik igen nagy mélységben vannak most. Hadd könyörögjünk azokért, akik depresszióval küzdenek, akik mindenféle testi vagy lelki betegségben szenvednek. Segítsd meg, Urunk, azokat, akik a kapcsolatuk válsága miatt vannak mélységben. Segítsd meg azokat, akiket a szegénység húz le, vagy a környezetük. Segítsd meg, Urunk, azokat, akiket a hitükért bántalmaznak és üldöznek. Hisszük, hogy te vagy, és te maradsz szabadító Istenünk. Amen. Csendes percben mindenkinek van lehetősége Isten elé vinni a saját könyörgését, aztán együtt imádkozzunk a Jézustól tanult szavakkal. Köszönjük, Urunk, hogy te meghallgatod a csöndben elmondott imádságokat is. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, mint hálaadásunk részét. Istentől kaptunk mindent, szándékunk és szívünk szerint adjunk vissza ebből. Isten áldását kérjük el. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden ő bűnéből. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és így hallgassuk meg a hirdetéseket. Mindenek előtt hirdetem a mai Isten tiszteleti alkalmainkat a gyülekezetünk benti templomában. 9 órai Isten tiszteleten a gimnáziumba felvett új diákok befogadására került sor. A családi Isten tiszteletet tartunk 11 órakor és este 6 órakor hitmélyítő tanító Isten tiszteletet. Jövő heti alkalmaink a szokott alkalmakon túl, pünkösdre és konfirmációra készülve hétfőtől szerdáig este 6 órakor evangelizációs sorozat lesz Széchenyi városban, a Planetáriumban, Lánchíd utcában, meghívott igehirdetőkkel, szeretettel várunk mindenkit, és biztatjuk azokat, akiknek van kocsijuk, vagy akiknek nincsen, egyeztessék a kiutat és a visszajövetelt, így is tudjuk egymást segíteni. Hétfőn 5 órakor énekkari próba lesz, és szolgálat a Planetáriumban, tehát 5 órára várja Mikesi Tibor kántor úr a kórus tagjait. Kedden katonatelepen nem lesz bibliaóra, hanem az evangelizációs alkalomra várunk mindenkit. Szerdán 10 órakor házi bibliaóra Kereskedő Sándornénál, csütörtökön nőszövetségi alkalom, este 6 órakor pedig Isten tisztelet bent a templomban, amire különösen a konfirmandus családokat várjuk. Pénteken délután 3:30 gyászolók bibliaórája lesz, és pénteken szombaton 5 órakor konfirmációs bizonyságtételre, vagy csúnya szóval vizsgára hívjuk a gyülekezetet. Pénteken gimnazistáink, református gimnazistáink és a gyülekezeti hittanra járók bizonyságtételét hallgathatjuk meg, szombaton pedig az általános iskolásaink bizonyságtételét. Szeretettel várunk ide mindenkit. Érezze az a sok fiatal, hogy egy gyülekezetbe tagolódik be a konfirmációval. Pünkösd vasárnap úrvacsorás istentiszteleteket tartunk, itt katonatelepen is a szokott időben úrvacsorás istentisztelet lesz konfirmációval. 9 órakor a templomban felnőtt konfirmációs istentisztelet, 11 órakor családi istentisztelet, és este 6 órakor is tartunk alkalmat. Pünkösd hétfőn katonatelepen nem lesz istentisztelet, 9 órakor konfirmációs istentisztelet lesz bent a templomban, és mivel ez egy hosszú alkalom szokott lenni, 11:30-kor kezdjük a családi istentiszteletet, este 6 órakor pedig a szokott rendben a pünkösd utolsó istentiszteletét. Imádkoztunk Bocskás Sándor 74 évet élt, Lipóci Sándorné Hangai Viktória 89 évet élt, Sima Nagy Sándor 87 évet élt, és Szente Varga László 79 évet élt gyászoló hozzátartozóiért. Isten áldja meg őket. És a halottainkat hirdetem. Szabó Gergely Sándor 66 évet élt testvérünk temetése május 22-én csütörtökön lesz 3:45-kor a köztemetőben. Vég Lászlóné Varga Lenke Katalin, 81 évet élt testvérünk temetése május 13-án, pénteken, 11 órakor a református temetőben. Dr. Bibó Zoltán, 93 évet élt testvérünk temetése, szintén pénteken, 13 órakor lesz a köztemetőben. Házasulandó jegyespáraink is vannak. Lőrinc Balázs jegyezte Fodor Éva Juditot, Lang Bertold, Faragó Andreát, Szabó Pál, Bordás Beát, a Margitot, Szabó Rihád, Ecsedi Máriát. Isten áldja meg a házasságokat. Adományok érkeztek az elmúlt héten is, összesen 170.860 forint. A hirdető lapokon tételesen is megtaláljuk, hogy mire mennyi adomány érkezett. És még néhány dolgot hadd emeljek ki. Gárdonyi életműkoncert sorozatunk következő alkalma pünkösd hétfőn lesz. Délután 16 órakor Gárdonyi Dániel közreműködésével, egyébként ő fog már a konfirmációs istentiszteleten is kántori szolgálattal élni. Szeretettel várunk ide mindenkit. A bácskiskunsági gyülekezetek énekkarait is várjuk erre a délutáni alkalomra. Keresünk olyan hímezni és géppel varni tudó asszonyokat, lányokat, akik szívesen részt vennének a gyülekezeti keresztelőkendők elkészítésében. Kuti Józsefné Filip Katánál lehet jelentkezni. És valószínűleg sokszor hallották már, úgyhogy csak megemlítem a több generációs táborunkat, amire most már bőven lehet jelentkezni. Szeretettel várunk ide mindenkit. És külön, egy végére egy külön katonatelepi hirdetés. Június 5-én vasárnap gyülekezeti nap lesz katonatelepen. A következő napokban, hetekben a részletes program is kifüggesztésre és kihirdetésre kerül. Mindezeket megtaláljuk a gyülekezeti hirdetőlapokon, amelyek a kijáratnál elvihetők. Zárjuk az istentiszteletünket a 451. dicséretünk mind a 4 versével. 451-es dicséretünk így kezdődik: Száma nincsen, Uram, jó téteményednek. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Amen. Áldás békesség, Isten áldja magukat, és szép vasárnapot kívánok.